Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 130. Zsoltárunk első versét. A 130. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Foglaljuk el a helyünket, és énekeljük a 227. dicséretünk első két versét. A 227. dicséretünk a 295. dicséret dallamára éneklendő. Így kezdődik az első két vers. A mi szívünk csak te hozzád, Jézus Isten báránya óhajtozik. Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg az Istennek igéjét az apostolok cselekedeteiből, a 16. résztől, a 6. verstől, a 34. versig, mivel hosszabb az ige szakasz, azért leülve hallgassuk. Így szól hozzánk Isten igéje. Azután átmentek Frígia és Galácia földjén, mivel a Szentlélek nem engedte nekik, hogy hirdessék az igét Ázsiában. Amikor Mízia felé mentek, Bitíniába próbáltak eljutni, de Jézus lelke nem engedte őket. Erre Mízián áthaladva lementek Troászba. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak. Egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt. Jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre! A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, oda hívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Elhajóztunk tehát Troászból, egyenesen Szamotrákéba mentünk, másnap Neápolisba, onnan pedig Filippibe, amely Macedónia vidékének első városa, római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapun kívülre, egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk, és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiátriából való bíboráros is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig háza népével együtt megkeresztelkedett, azt kérte: ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérlelt bennünket. Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló leány jött velünk szembe, akiben jövendő mondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Követte Pált és minket, és így kiáltozott: ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ezt több napon át is művelte. Pált azonban bosszantotta ez. Ezért megfordult, és ezt mondta a léleknek: parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És az még abban az órában kiment belőle. Amikor látták urai, hogy oda lett az, amiből hasznot reméltek, megragadva Pált és Szilászt, a hatóság elé a főtérre hurcolták őket. Azután az előjárók elé vezették őket, és ezt mondták: ezek az emberek felforgatták városunkat. Zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, az előjárók pedig letépették ruhájukat, és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Azt pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és a lábukat kalodába zárta. Éjféltárban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehullottak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott: ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Erre az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé, majd kivezette őket, és ezt kérdezte: uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak: higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, mennyei édesatyánk. Áldunk azért, hogy megtartottál bennünket a héten. Magasztalunk azért, mert nem hagytál magunkra a kegyelem nélkül, hanem újra és újra felemeltél a bűneink ellenére. Közel léptél hozzánk, jelenléteddel tanácsoltál bennünket. Urunk, hálásak vagyunk neked ezért a jelenlétért az életünkben. Olyan jó látni, hogy itt az igében is hányan hittek benned, hányan szóltak rólad másoknak. Köszönjük neked Pál példáját, hogy ő láthattuk, ahogy megtért, láthatjuk, ahogy megszólít másokat, egy asszonyt, egy börtönőrt, hogy mennyire komolyan vette a küldetését tőled. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy mi olyan sokszor nem veszük komolyan a küldetésünket. Nem hisszük el, hogy neked tényleg célod van itt ezzel a gyülekezettel. Nem veszük komolyan, hogy célod van, feladatod bíztál ránk, hogy menjünk az emberekhez, és beszéljünk rólad másoknak. Urunk, bocsáss meg, hogy mi sokszor olyan otthon ülő emberek vagyunk. Bezárkózunk, nem foglalkozunk másokkal, a világ dolgaival, hanem csak élvezzük a te kincseidet, és melléd állunk, oda bújunk hozzád, és nem akarunk foglalkozni azokkal a dolgokkal, amelyek terhesek, fárasztóak a számunkra. Bocsáss meg, hogy nagyon sokszor nem vesszük fel a harcot. Nem vesszük fel a harcot a saját bűneinkkel, a saját lustaságunkkal, restségünkkel. Nem vesszük fel a harcot a sátán nyilaival. Nem vesszük fel a harcot az erkölcstelenséggel. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor csak homokba dugjuk a fejünket, és nem foglalkozunk azzal, hogy merre is tart ez a világ. Kérünk most azért, Urunk, hogy te taníts bennünket felelősséggel élni, hogy tudjunk a küldetésünkben élni, tudjunk neked szolgálni, és teljesíteni azokat a parancsokat, azokat a célokat, amelyeket te adsz nekünk. És mindezt tudjuk úgy tenni, ahogy Pál, ahogy Lídia, ahogy ez a börtönőr, örvendezve. Uram, olyan jó látni, hogy örvendeztek ezek az emberek a te jelenlétednek. Uram, olyan jó látni, hogy nem a házuknak, nem a vagyonuknak, hanem neked, egyedül az élő Isten Urának örvendeztek ezek az emberek. Kérünk most azért, Urunk, hogy taníts bennünket a te gyülekezeteddé válni, örvendezővé válni, szolgálóvá válni. Így kérünk, hogy szenteld meg a mai Isten tiszteletünket. Légy velünk a te szent lelked által. Amen. Igehirdetésre készülve énekeljük a 294. dicséretünk második versét. A 294. dicséretünk második verse így kezdődik. Jézus menedékem, hű oltalmam nékem, te vagy egyedül.
Thank you.
Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, Isten igéjét olvasom Pál apostolnak a Galatákhoz írott leveléből, tehát az ő szava hangzik hozzánk az előbb olvasott ige szakasz mellett még ebből a levélből. Galatákhoz írott levél, 4. fejezet, 7. verséből a következőképpen. Azt mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, addig semmiben sem különbözik a szolgától, jól lehet ura mindennek, hanem gyámok és gondozók fennhatósága alatt áll az apa által megszabott ideig. Így mi is, amikor kiskorúak voltunk, a világ elemei alá voltunk vetve szolgaságra. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Ámen. Foglaljuk el a helyünket most. Egy héttel ezelőtti istentiszteletünkön arról kezdtünk el gondolkozni, hogy milyen akadályai lehetnek annak, hogy a reményt célt vesztett, a terhek alatt roskadozó embereknek mi igazán vigasztalót, bátorítót, igazán jót tudjunk mondani. Azaz, hogy Krisztushoz el tudjuk őket segíteni. Más szóval, így is mondhatnám ezt, milyen akadályai lehetnek a missziónak. Elsőként láttuk, hogy a közöny az, ami megakadályozhat bennünket. Olyan világban élünk, amelyben egyre kevésbé számít a másik embernek a becsülete, tisztessége, haszna, öröme, csak mindenkinek a sajátja, és az üdvössége pedig végképp nem téma. Nekünk keresztényeknek azonban lehetőségünk az, hogy újra és újra oda tartsuk a szívünket, a lelkünket Isten elé csendességünkben, hogy ő megújíthassa és táplálhassa bennünk a szeretetnek a tüzét. Második akadályként a hitetlenségről volt szó egy héttel ezelőtt, hiszen hogyha mi magunk sem hisszük igazán, amit hiszünk, vagy legalábbis amiről azt mondjuk, hogy hisszük, akkor hogyan is tudnánk azt továbbadni? Hogyha nem hisszük, hogy az evangélium az valóban Isten ereje, amely újjá tudja szülni, újjá tudja formálni az embert, akkor hogyan tudnánk azt hitelesen továbbadni? Ezen a mai istentiszteleten, ahogy ön ígértem is egy héttel ezelőtt, folytatjuk, további akadályokról lesz szó, illetve, hogy hogyan lehet ezeket az akadályokat legyőzni. S harmadik akadályként akkor az engedetlenséget kell, hogy megemlítsük most, amely szoros összefüggésben van az előzővel, a hitetlenséggel. Hiszen, hogyha magam sem hiszem igazán azt, hogy nekünk embereknek mindenek előtt Jézus Krisztusra van szükségünk, akkor nyilván nem fogom keresni az alkalmakat, hogy erről beszélhessek, hogy továbbadhassam az evangéliumot. És talán még akkor sem mondok ilyet, hogy hit az Úr Jézusban és üdvözölsz, amilyet Pál apostol mondott az első ige szakaszunkban, hogyha kérdeznek
mint ahogyan az a börtönőr ott feltette a kérdést, hogy mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek. Ha magam sem hiszem igazán, hogy az Úr az ő igéje és szent lelke által egészen újat tud kezdeni az életemben, az életünkben, akkor valószínűleg az élete romjai felett kesergőnek, a reményt vesztetnek, nem fogok tudni az Isten szeretetéről beszélni, hanem megpróbálok valami nagyon bölcset kitalálni, ami lehet, hogy bölcsességnek tűnik, csak éppen nem segít annak a másik embernek. De az is lehet, hogy mindezeket mi hisszük, csak éppen megtartjuk magunknak. És hogyha arról van szó, hogy ezeknek a továbbadása, az evangélium továbbadása az küldetésünk, akkor azt mondjuk, vagy azt gondoljuk, hogy jó, de hát cselekedje ezt az a másik, aki mellettem ül, cselekedje ezt valaki más a gyülekezetből. Én nem tudom a mondani valót olyan szépen megfogalmazni. Én nem vagyok alkalmas erre. Én nem vagyok képes erre. Nem tudok az Istennel kapcsolatos dolgokról mások előtt beszélni. Egyébként is, hogy én mit gondolok Istenről, mit tapasztaltam meg az életemben vele kapcsolatban, az az én magánügyem. Lehet, hogy ilyen gondolatok is vannak bennünk. Az nem tartozik másra. Mert különben is jobb a békesség. Ki tudja, hogyha én elmondom, hogy mit tapasztaltam már az életemben, hogy kinek ismertem meg Istent, ha egyáltalán ilyen dolgokról beszélek, akkor hogyan fognak a környezetemben lévő emberek reagálni, mint erre? Talán jobb, hogyha csendben, a háttérben maradok. Főleg, hogyha a gyülekezetben bizonyos emberekkel jól érzem magam, olyan jól el vagyok a gyülekezetben. Minek vegyek még magamra plusz terheket? Minek akarjak én még plusz bajokat hozni magamra esetleg? Csak hogy mindeközben az történik, hogy nem veszük komolyan mindazt, amit Jézus Krisztus elmondott, mindazt, ami az Isten igéjében, a Szentírásban áll, ahol ilyeneket olvashatunk: menjetek és tegyetek tanítványokká minden népeket. Vagy az első pünkösd előtt, ezt mondta Jézus Krisztus, vesztek erőt, és lesztek nékem tanúim. Aztán ilyet is olvashatunk, őrállóvá tettelek. Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket. Mert ha nem figyelmezteted őt, akkor meghal ugyan a vétke miatt, de a vérét tőled kérem számon. Nagyot sóhajtunk talán, hallgatva ezeket az igéket. Jézus Krisztusról tanúskodni ebben a mai világban biztos kellene, de olyan nehéz, mert különben is annyi bajom van. Egyébként is küszködöm a rengeteg tennivalóval. Nemrégen olvastam egy férfi vallomását, és azért adom ezt most tovább, mert megtalálhatjuk benne a választ arra a kérdésre, hogy hogyan is lehetek én mégis az Isten munkatársa? Hogyan is tanúskodhatunk mi mégis mindennek ellenére Jézus Krisztusról ebben a világban? Ez a vallomás így hangzik. Egyszer elvittett bennünket, mármint a feleségével együtt, egy élő gyülekezetbe. És tudják, mi történt? Amikor beléptünk, hárman is odajöttek hozzánk, hogy Isten hozta a testvért. Azt mondták nekem, hogy testvér. És éreztem, hogy komolyan mondják. Aztán elkezdtem odajárni, hát ők valóban a testvéreim lettek. Mert nekem az egyik testvérem Kanadában van, a másik meg valahol Nyíregyházán, egyébben egyszer boldog új évet kívánunk egymásnak. De ezek a gyülekezetben úgy viselkedtek valóban, mint testvérek. Csak később ismertem meg ezt a csodálatos igét, amiben a lelki testvérséget hozta létre Jézus. Ki az én fi testvérem, nő testvérem, anyám? Azok, akik cselekszik az én mennyei atyám akaratát. Aztán egyszer elmaradtam, mert influenzás lettem. Nem is vettem észre, hogy előtte valamikor hárman, négyen is elkérték a telefonszámomat és a címemet. Fölhívtak telefonon a hivatalomban, és megtudták, hogy beteg vagyok. Eljöttek meglátogatni, hogy mi bajom van, és hogy hiányzom. Meglátogattak. Azt mondták nekem, hogy hiányzom. A vér szerinti testvéreimnek nem hiányzom. Nekem eddig senki sem mondta, hogy hiányzom. Aztán egyszer részt vettem egy keresztelésen, és akkor döbbentem rá, hogy mit is mondtam. Hiszek egy egyetemes anyaszent egyházat. Én erre sose gondoltam, hogy az egyház az én édesanyám. Hirtelen úgy éreztem magam, mint az anyám szíve alatt érezhettem, amikor még nem születtem meg. Azután az ima közösségben úgy kezdték az imát, hogy mennyei édes atyánk. Lehet, hogy a hívők már megszokták, de nekem átforrósodott a szívem. Hát van nekem atyám? Hát én nem csak az apámtól örököltem, hanem az én mennyei atyámtól is öröklök szent lelket. Megkapok valamit, mindennapi kenyeret. Lelki kenyeret itt, ebben a közösségben, ahová járok. Hogy van atyám, aki körülvesz, és vannak mellette testvéreim. Azt is megtudtam, hogy Jézus Krisztus az én bátyám, legdrágább testvérem, és ő is testvérének tart engem. Meg is halt, értem. Tudják, hogy én milyen boldog vagyok. Idáig a vallomás. És megláthattuk belőle, hogy ez az ember Jézus Krisztus követője, Isten gyermeke lett. Átélte azt, amit Pál apostol a rómaiaknak így írt a 8. fejezet 16. versében, maga a lélek tesz bizonyságot, mármint a Szent Lélek, lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Abban az élő gyülekezetben, a testvérek szeretetében, az anyaszentegyház méhében a Szent Lélek kijelentette neki, és így bizonyos lehetett abban, hogy Isten gyermeke. De hogyan is vett részt mindebben, ebben az egész folyamatban az a gyülekezet? Először is őszinte testvéri szeretettel fogadták az újonnan érkezőt. Számon tartották őt később is, és az is kiderül, hogy nagy tapintattal.
Betegsége alatt meglátogatták, és ezzel is hozzájárultak nyilván ahhoz, hogy az anyaszentegyházra úgy tudott gondolni, mint édesanyára.
Aztán közösen is imádkoztak ebben a gyülekezetben, azaz volt ima közösség, ami nyilván minden más szolgálatnak az alapja volt.
De ott az ima közösségben hallhatta meg ez az ember azt is, hogy úgy szólítják meg Istent, hogy mennyei édes atyám. Lelki kenyeret kapott abban a közösségben. És akkor most feltehetjük a kérdést, hogy vajon annak a gyülekezetnek a tagjai hogyan voltak képesek erre? Nekik vajon nem kellett helytállniuk a munkahelyükön? Azt gondolom, minden bizonnyal el kellett ott is végezniük a feladataikat. Valószínűleg családjuk is volt, és mint férj, édesapa, feleség, édesanya is vártak rájuk különböző feladatok, és ki tudja még, hogy milyen plusz terheket kellett hordozniuk a gyülekezet tagjainak. Hogyan futotta hát mégis az idejükből is, az erejükből, a figyelmükből az, hogy így vegyék körül az újonnan érkezőt. Ennek a férfinak a vallomásából egy mondat különösképpen is közel került hozzám, és nagyon hangsúlyossá vált. Így hangzik ez: nekem átforrósodott a szívem. Hát van nekem atyám? Hát én nem csak az apámtól örököltem, hanem az én mennyei atyámtól is öröklök szent lelket. És különösképpen is ez a fele a mondatnak. Az én mennyei atyámtól is öröklök szent lelket. Nos, itt van a kulcs, amelyet használatba véve, a szívünk megrozsdásodott zárjába belehelyezve és ott elforgatva kinyílik az igazán, és képessé tesz bennünket arra, hogy az Isten szeretetéről szóló jó hírt továbbadhassuk, és nem csak szavakkal, hanem a cselekedeteinkkel, az életünkkel is. Milyen csodálatos örökség is ez. Nem tudom, hogy mi mennyire élünk ezzel az örökséggel. Tulajdonképpen kevés az idő most ahhoz, hogy számba vehessük teljesen, mit is jelent ez az örökség, hogy mi minden is tartozik hozzá. De legalább azok hadd ragyoghassanak fel most előttünk, amelyeket a felolvasott ige szakaszok tartalmaznak. A Szentlélek vezet. Ezt tette Pál apostollal és a munkatársaival is, hiszen az apostolok cselekedeteiről írott könyvből való szakasz legelején azt hallottuk, hogy a lélek nem engedte különböző helyekre az apostolt és munkatársait, mert szerette volna őket átirányítani Európába. Nem a maguk hútfejére kellett hagyatkozni, és nekünk sem csak arra kell, hanem az eszünket, az értelmünket is azért adta az Úristen, hogy használva ugyanazokat, de figyeljünk az ő vezetésére. Mert Isten tudja igazán azt, hogy hol mire van szükség, kinek mire van szüksége. Ahogyan itt is, végül is Pál apostol számára világossá válhatott,
hogy merre is kell nekik most tartaniuk. Jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre. Isten így készíti elő a terepet az ő szent lelke által a szolgái számára, amely nem jelenti mindig azt, hogy akkor ott mindenki meg fog térni, és mindenki Jézus Krisztus követője lesz, hiszen Filippiben sem történt így. De azt mindenképpen jelenti, hogy akik nem látják a tovább vezető utat, akiknek a helyzete reménytelen, nyomorúságos, azok követhetik, megláthatják a sötétségből kivezető fénysugarat. Ma is vezeti a ráfigyelőket Isten az ő szent lelke által. A pünkösdi hírlevelünkben, amely már eljuthatott a testvérekhez, írtam arról, hogy hogyan tapasztalhattuk meg az Isten vezetését éppen a keresztkérdések kurzussal kapcsolatban is. Hogyha valaki talán nem olvasta, vagy nincs meg ez a hírlevele, akkor hadd tegyem hozzá most azt, hogy még van belőle, és tudunk adni. Isten tehát kész vezetni bennünket. De Isten lelke munkálkodott akkor is, amikor Filippiben ott a folyó partjánál imádkozó asszonyoknak hirdették az evangéliumot. A Szentlélek tette a hirdetett igét élővé, személyessé, erőteljessé. Megnyitotta Lídiának, ennek a bíborárus asszonynak a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Tudom, hogy közöttünk is vannak többen is, akiknek boldog tapasztalata ez, amikor az Isten igéje tényleg személyessé, élővé válik, amikor megszólal számunkra igazán, és nem halott betűk maradnak. A Szentlélek vigasztalta meg Pált és a munkatársát Szilászt ott Filippiben, és ezért tudták még a börtön mélyén is énekkel magasztalni az Istent. Másképp, hogy is lettek volna erre képesek, hiszen olvastuk azt, hogy megbotoztatták őket, sok ütést mértek rájuk, nyilván vérző, fájó sebeik voltak. Aztán bevetették őket a börtönbe, és még kalodát is tettek a lábukra, sőt, mégis magasztalták az Istent. Hány gyászoló, hány szomorú szív vigasztalódott meg már a Szentlélek munkája nyomán azóta is. És ez lehetőségünk mindnyájunknak. A Szentlélek segítette azt a börtönőrt is, hogy ott a földrengés utáni válságos pillanatokban a legfontosabb, a legjobb kérdést tegye föl. Mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? És a Szentlélek adta Pál szájába a mondani valót is, és a Szentlélek győzte meg az igazság felül azokat, akik a börtönőrrel együtt hallgatták az ígét. És a Szentlélek gyümölcse, öröm töltötte be a szívüket. Így örvendezett a börtönőr is, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Mi mindent cselekedett az Isten szent lelke, s ma is, közöttünk is, bennünk is kész így munkálkodni. És remélhetőleg most már azért az a kérdés is az erejét veszi, hogy én hogyan lehetek képes az evangélium továbbadására. Így, az Isten szent lelke által, a bennünk lakozó szent lélekre figyelve, és az ő munkájának teret engedve. Ahová azonban az Isten szent lelke betér, onnan takaroznia kell mindannak, ami Istennek nem tetszik. De hogy mi ez? Ennek felismerésében is támogat bennünket a Szentlélek, sőt, a takarítást is ő végzi. De ő, és ezt vegyük nagyon komolyan, hogy csak az én beleegyezésemmel cselekszi ezt. Erőszakkal nem tör be a szívembe, az életembe. Ő várja azt, hogy hívjam, hogy hívjuk, hogy kérjük, hogy vegyen lakozást bennünk, hogy valóban igényeljük az ő jelenlétét és segítségét. Ne akadályozzuk hát őt. Ne akarjuk rávenni arra, hogy életünk bizonyos területeit ne vegye észre. Hogy életünk bizonyos sarkait hagyja ki a takarítás közben. Ne akarjuk rávenni arra, hogy itt-ott fordítsa el a fejét, mert ott még valami olyasmi van az életemben, ami nekem nagyon kedves, és amivel még nem szeretnék szakítani. És ne akarjuk, hogy némely dolgokat a szőnyeg alá söpörjön be. Hiszen ezek mind akadályozni fognak bennünket küldetésünk teljesítésében, abban, hogy embereket Jézus Krisztushoz segíthessünk. Ha azonban valóban igényeljük az ő jelenlétét, ha vágyakozunk arra, vágyakozunk az ő munkájára, akkor velünk is megtörténhet az, és mi is átélhetjük azt, amit Turmezei Erzsébet fogalmazott meg az Egy éve már című versében. Így hangzik ez a vers, és szépen összefoglalja azt, amiről itt szó volt. Egy éve már, hogy ebben a kisvárosban lakom, én, aki vándor vagyok idelen, és a jövendő várost keresem. Járok kelek utcáin csendesen. Néha emlékek rajzanak körül. Balassa, madács, múlt, történelem. Máskor a nagy most, forrongó jelen, a város szélén húzódó határ. Egy éve már. Ma este ezt az évet halk sietéssel súrant el felettem, mélegre tettem. Mit kerestem itten? S az voltam-e, aminek szánt az Isten? Ha elsiettem madács értszobra mellett, kis szereplője a most is zajló nagy tragédiának. Fel az égre mutató jobb kezére egy gyors tekintetet mindig vetettem. Tél volt, tavasz volt, nyár lett, újra ősz. S a változó világban változó emberek rótták a változó utat, de láttam, az az ércúj változatlan mozdulattal az ég felé mutat. És egy sóhaj suhant át lelkemen, ahányszor utam arra vitt. Ha ilyen új lehetnék, én is itt. Így ívódott egy képen a szemembe Keresztelő János nagy csontos ujja, amin Krisztus megfeszített vonagló alapjára mutat vele, hisz egész életét arra a mozdulatra tette le. Az a Krisztusra mutatás volt minden, cél és értelem. Felsóhajtottam akkor is, ha ilyen új lehetnék, Istenem. Egy év. Egy év a mélegen. Tél lett az őszből, a télből tavasz. és hideg őszi szél süvölt megint. Hányszor nem voltam az. De a kegyelem dicséretét zengem, hogy Isten keze addig formál engem, engedetlent és vétkeset, míg szüntelen reálmutató új leszek, és az életem értelmet nyer abban a változások közt is változatlan, egyetlen mozdulatban. 372. dicséretünket keressük meg, és az első verszakának az éneklésével könyörögjünk az Istennek szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát. Legyünk most csendben, és a csendben ki mindazt, ami most benne van, amit Isten igéje elé hozott, az imádságban megfogalmazhatja, elmondhatja Istennek. Urunk, mi mindenre képesek vagyunk mi, mulandó anyagiakért. Mennyi időt, mennyi erőt, energiát oda tudunk szánni ilyen célokra. Mennyi áldozatot tudunk hozni olyan dolgokért, amiket pedig a sírba sem vihetünk magunkkal. Földi örökségért micsoda harcokat tudunk mi folytatni. Hányszor látjuk, hogy testvérek hogy tudnak egymás torkának ugrani. S mindeközben mennyire semmibe vesszük azt az örökséget, amelyet pedig te elkészítettél nekünk. Te, az örökkévaló, mindenható Isten, aki Jézus Krisztusban mennyei édesatyánká lettél. S mi elmegyünk ez örökség mellett, ó, hányszor? Hányszor hagyjuk csak heverni? Pedig küszködünk, pedig kínlódunk, pedig nem tudunk szeretni, pedig nem tudunk kitartóak lenni, pedig a magunk terhei alatt is roskadozunk, és sokszor a porba hullunk, nemhogy még egymás terhét hordoznánk, ahogyan te az igében azt mondod. Hányszor van a szívünkben olyan indulat, amely bennünket is emészt, s a lelkünket mérgezi. S ezt a drága örökséget mégis ott hagyjuk heverni. Bocsásd meg ezt nekünk. Segíts nekünk abban, Urunk, hogy tényleg szomjazó, vágyakozó lélekkel tudjuk kérni, hogy add a te szent lelkedet, hogy tudjunk Jézus Krisztusban úgy hinni, mint megváltunkban, Urunkban,
hogy Szent Lelke által ő beköltözhessen a szívünkbe, az életünkbe, és hogy igazán birtokba vehesse azt. Könyörgünk hozzád, Urunk, hogy hadd tapasztalhassunk meg egyre többet a mindennapjainkban, ebből a csodálatos örökségből, ennek áldásaiból. Hiszen csak amiket most láthattunk a felolvasott ige szakaszok alapján, azok is micsoda értéket képviselnek. Urunk, úgy kérünk téged, könyörülj meg rajtunk, könyörülj meg egész gyülekezetünkön, egyházunkon, hogy ne a magunk erejével akarjunk mi bármit is végrehajtani, hanem merjük komolyan venni azt, amit te Jézus Krisztus így mondtál, hogy erőt vesztek, erőt kaptok, és lesztek az én tanúim. Bocsásd meg, Urunk, hogy mi mégis sokszor csak magunkban egyedül próbálkozunk, és nem hagyatkozunk igazán rád. Úgy kérünk téged, újíts meg bennünket egészen, hogy hadd lehessünk mi valóban a te örvendező tanúid, és hadd lehessen az egész életünk valóban egy ilyen rád mutató mozdulat. Könyörülj meg, kérünk, egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért rajtunk. Imádkozunk hozzád a betegjeinkért, imádkozunk a magánnyal küszködőkért. Kérünk téged, emeld fel a fejüket, hogy ők is megláthassanak téged, hogy rácsodálkozhassanak arra, hogy nekik is ott van ez a csodálatos örökség elkészítve, és átvehetik, élhetnek azzal. Imádkozunk, Urunk, hozzád most a megszomorodott szívűekért, azokért, akiknek az elmúlt napokban szerettük ravatala mellett kellett megállniuk. Vigasztaló Szentlélek Isten, téged kérünk, jöjj, és töröld le a könnyeiket, adj gyógyírt a sebeikre, és kötözd be azokat. Kérünk téged, Urunk, légy velünk a ránk következő hétköznapokban, hogy Szent Lelked által hadd tudjunk mi valóban helytállni a munkahelyünkön is, a családban is, de úgy, hogy közben a te tanúid vagyunk. Jézus Krisztusért kérünk téged, és köszönjük, hogy ez lehetséges. Amen. Együtt imádkozzunk most egy Úr Jézus Krisztus oldalon imád. Mi, Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Hallgassuk meg most a gyülekezeti életünkkel kapcsolatos híreket. Mindenek előtt hívom és várom a testvéreket az Isten tiszteletet követő imaórára, ahogyan azt hirdettem elmúlt vasárnap, mivel a hónapnak második vasárnapja van, ezért Isten tisztelet után imaórát is tartunk. Hívjuk és várjuk a testvéreket a gyülekezeti alkalmainkra is, Hétfő este a keresztkérdések kurzusnak lesz a következő alkalma 7 órától, szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttet tartunk, csütörtök este 6 órai kezdettel bibliaórát, pénteken 6 órától ifjúsági bibliaórát, 7 órától pedig bibliakört. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet, és ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségben a gyermekek számára is tartunk a gyermekistentiszteletet. Várjuk még mindig a jelentkezéseket a nyári gyülekezeti csendesetünkre, amely július 7-től 13-áig lesz, és a helyszíne a Zemplénben található szép halom. Ennek a csendes hétnek a témája kapcsolataink lesznek, amely benne van az Istennel való kapcsolatunk is, meg az is, hogy az Istennel való kapcsolatunk hogyan hathat, és hogyan teheti szebbé és tartalmasabbá az egyéb kapcsolatainkat is, tehát itt az emberek felé irányuló kapcsolatainkat, akár házasságról van szó, vagy egyéb kapcsolatok. Várjuk tehát a jelentkezéseket, mert azt gondolom, hogy a téma az elég izgalmas és fontos is. Isten iránti hálával mondom azt, hogy pénteken este, ahogyan hirdettem is azt, kirándulhattunk Makkos Máriára, bár kicsit kevesebben voltunk, mint szoktunk lenni, ha jól emlékszem, mert csak utólag számoltam össze, 23-an voltunk körülbelül. Gondolom, hogy voltak olyanok is, akik esetleg a jövő menő felhők miatt nem igazán mertek elindulni, attól félve, hogy útközben megáznak. Hát jelentem, hogy nem áztunk meg. Az eső az majd csak utána valamikor kezdett el késő este, illetve éjszaka esni. Ott Makkos Márián szalonnát sütöttünk, illetve Kimit hozott, azt sütötte. Gitárkíséret mellett énekeltünk, szóval jól éreztük magunkat, úgyhogy majd egy év múlva, ha újra kirándulunk, reménység szerint Makkos Máriára, akkor hívunk másokat is. Jöjjenek azok is velünk, akik most nem tudtak jönni. Hirdetem azt is, hogy elmúlt vasárnap helyeztünk a székekre kérdőíveket. Szeretném azt kérni, hogy aki esetleg nem volt itt múlt vasárnap is, ezért nem tudta kitölteni, akkor most legyen szíves kitölteni. Ez azokhoz a szeretett vendégségeinkhez, találkozóinkhoz kapcsolódik, amelyeknek az első alkalmát nem olyan régen tartottuk, a Szabolcs-Szatmár-Beredből származott gyülekezeti tagjainknak a találkozóját, ugyanis ahogyan hirdettem, ezt szeretnénk folytatni. Ezekkel kapcsolatosak ezek a kérdések, és köszönjük szépen mindazoknak, akik már kitöltötték, mert segítenek bennünket. Egy szemüveget találtunk itt a templomban. Hogyha valakinek ismerős, ráismer a saját szemüvegére, akkor kérem, hogy tessék majd istentisztelet után szólni. Ez körülbelül 2-3 hete van itt, ez a szemüveg. Az elmúlt héten Ravatal mellett is meg kellett állnunk. Gyülekezeti tagunktól, Jándek Károlytól búcsúztunk, aki 1932. október 27-én Mátészalkán született, és ezesztendő május 25-én Budapesten hunyt el. Kívánunk itt is és most is megszomorodott szívű gyászoló testvéreknek Istentől békességet, erőt és vigasztalást. Most pedig a 369. dicséretünket keressük meg. Énekeljük az első 3. és 9. versét, a 9. versét majd fennállva. 369. dicséretünkkel is hívjuk, kérjük, jövel, Szentlélek, Úristen, lelkünknek vigassága. Első 3. és 9. verseit énekeljük el ennek a dicséretünknek. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.